generáció. Méikuti Ilona műsora.
Bubnó Tamással beszélgetünk éppen az énekesiskoláról, a budapesti énekesiskoláról, amely az 1500 éves hagyományra, ez nekem nagyon tetszik, visszatekintő Schola Cantorum, vagyis énekesiskola alapján indult el nálunk mintegy 32 évvel ezelőtt. Kerestetek iskolát, rendes iskolát először, ahol kipróbálhatjátok, hiszen maga ez az énekesiskola koncepció, ha jól tudom, ez még mindig kísérleti stádiumban van Magyarországon.
Igen, mert nagyon kevés énekesiskola van, épp az előbb elmondottak miatt, hogy ez
tényleg strapás.
Nagyon strapás, és hétvégéket is igénybe vesz. És igen, tehát a Dobszai már megtalálta azt az iskolát, megkereste az egyiket, az volt a Deák téri iskola, aki nagyon szívesen befogadta volna ezt, de akkor még az 5. kerületi tanács azt mondta, hogy ezt nem kéne egy ilyen frekventált iskolába.
Mert túl
így van, ez nem jó egy ilyen klerikus.
Nem mondtátok, hogy nem kell hozzá Isten hívőnek lenni, hogy valaki énekeljen?
Hát ez Dobszai biztos mondta, mert ő beszélt az iskola igazgatójával, meg a Tóth elvtársa, de hogy akkor ez hogy volt, azt én nem tudom. Lényeg az, hogy innen nem messze, ahol most ürünk, a Mókus utcai énekzené általános iskolába indult el a budapesti énekesiskola 1984-ben, itt lehetett, és Bánoki László igazgató úr, aki valaha maga is volt ilyen énekes fiú, nagy örömmel üdvözölte ezt, és ő tényleg nagyon, nagyon is a szárnyai alá vette, és teljes messzélességgel. Úgyhogy itt föl tudott épülni, és hát Szabó Helga volt itt akkor az énektanár, aki ugye az énekkönyveket írta, tehát egy fantasztikus, jó indítása volt az énekes iskolának, ami aztán később odáig hát jutott, hogy kialakult egy már koncertképes énekes együttes, tehát aki mondjuk a gyerekekből, igen, és a tanárokból, mert ez a lényeg, hogy ezek nem csak gyerekénekesek.
Tehát igen, ahogy ezt mondtad az előbb.
Hát a tanárok is énekelnek benne állandóan. Tehát a férfi tanárok, és néha a hölgyek is. Tehát
de
az
ez
a lényeg,
alapvetően férfi kórus, ugye, mint
ez
tudjuk.
Gyerek, ez tehát régen gyerek. A klasszikus kisfiúk, férfiak. Uh-huh. Aztán ezek...
Ez kisfiúk, kislányok, férfiakra vált.
Kisfiúk, kislányok, férfiak nálunk így van, és kisfiúk, kislányok, nagylányok, férfiak is szoktak
és
most már énekelni.
Időnként, és hogyha nagyon mély a hangjuk.
Úgyhogy ez tulajdonképpen az együtt éneklésnek ez egy hatalmas örömét jelenti ez az egész dolog, mert nem csak a Gregorián vagy az egyház ének, hanem bármikor van is ilyen műsorunk, hogy reneszánsz diszkó, mert ez tényleg hát egy csomó
és
ilyen.
És mi a reneszánsz diszkó?
Hát például 8. Henrik, Past Time with Good Company, szóval ezek a mulatos nóták, de hát ez nem csak 8. Henrik írt ilyet, mondjuk kevés király írt zenét, de ő igen, mégpedig jót, másról híres, de azért zenét nagyon jót írt, és hát van még egy csomó ilyen dolog, ami nagyon is érdekes a gyerekek számára is.
Például?
Hát ez, hogy ilyen dolgokat is megtudnak. Tehát igen. Egy-egy kort megismernek, egy-egy országot, egy-egy korszakot, hogy a reneszánszban mik voltak, hogy mik voltak a középkorban. Tehát, hogy egy középkori Dániel játék, ami ugye egy karácsony éjszakai játék, Krisztus megszületéséről szól, hogy az hogy alakul át Carmina Buránává. Mert ugye a mai embereknek a nagy többsége azt hiszi, hogy a Carmina Burana az valami, hogy az csak úgy keletkezett.
Hát igen, például én ezt hiszem.
Hát énekes iskolások írták a kocsmában. Tehát ez a lényeg.
Amikor a kötelező éneklésről hát persze, kijöttek a templomból, persze. És bementek az első kocsmába.
Így van, bementek sörözni, és akkor ez Bajorországba keletkezett, az eredeti Carmina Burana, és akkor szépen megírták azokra a dallamokra, amiket tegnap este még a templomban énekeltek a Dániel játékba, szépen megírták, hogy és az egyiknek szép a szövege, a másiknak meg nem nagyon szép a szövege, vagy nem szalonképes mondjuk így.
És véletlenül a nem szalonképes terjedt el leginkább.
Hát igen, mert az olyan érdekes. De egyébként a másikat is most már nagyon sokan csinálják a Dániel játékot szerte a világban.
Ez nagyon érdekes azért, mert nyilván a földrajz és a fizika tanárnak is át kellett esni azon az első meglepetésen, hogy neki a gyerekekkel, mondjuk a harmadikos gyerekkel együtt kell ezután énekelnie.
Hát meg a szülőknek. Tehát, hogy ugye...
Mert a szülők is énekeltek a kórusban?
Hát állandóan énekelnek ezek a gyerekek.
Hogy hazamennek, énekelnek, nem lehet őket kikapcsolni.
Nem tetszenek valami rendes éneket is tanítani, mert úgy szégyellem a kislányommal, jövünk be a 24-es villamoson, mert most már Deák Diák általános iskolában vagyunk a 8. kerületben, jövünk be, ezt mindig allelujákat énekel. Hát mondom, ne szégyelje, hát tanuljon meg, ezt énekeljék együtt. De hát, hogy a 24-es, hát mondom, akkor Ne 24-esen. A gyereknek, igen. Hát hogy miért ezt tetszik a gyereknek, mondom, tessék vele megbeszélni. Én ezt megtanítom neki, de tessék megkérdezni tőle, hogy tanítottam-e a kis kecellányomat. Igen, azt is megtanítottam, meg még jó néhány népdalt, a gyerek mégis ezt énekli. Persze, mert ahogy a Kodály mondta,
és miért?
Hát igen. Hogy a gyereknek a legjobb is épp csak jó. A gyerek az igényes.
Ahogy
a
Semmifelé
szoktam mondani, lehet, hogy kicsit profán, hát a gyerek nem hülye, az kicsi.
Igen, igen, ezt csak utána elrontják.
Hát igen, tehát csak
igen,
kicsi.
És végül hát azon igyekeztetek, hogy ne rontsátok hát el
és, a lehetőség. És a gyerek
szerint.
Állandóan, tehát ezt látom rajta, és hogy nekünk megvan az a felelősségünk, vagy felelőtlenségünk is, hogy ott éneklünk velük, tehát hogyha én elszúrom az én szólamomat, akkor...
Rád néz?
Hát ajaj, hát ő kolléga, bocs.
Igen, igen.
Tanár vagyok addig, amíg el nem kezdődik a darab, onnantól kezdve én tenorista vagyok, ő meg szopranista, és hogyha én elszúrom, hát akkor ne haragudj, hát ez hogy képzeled?
Igen, ez azért érdekes, mert hogy láttam azt a rövid videót, amit föltettetek, amikor toboroztatok gyerekeket a mostani tanévre, és borzasztó helyes, mert a 7-8 éves gyerekek mondják el iszonyú komolyan azt a szöveget, amit nem nagyon értenek, és utána kis buborékban megjelenik a fejük fölött, hogy én nem értem, de apa talán igen.
Igen.
És azt is, hogy akkor most a János bácsi az én kollégám, ha én egyenrangú vagyok vele. Tehát ez valami fajta demokráciát is tanít mindenképpen.
Abszolút, hát ez a lényeg, hogy egy adott célja
figyelj, és 1000
munka.
Évvel ezelőtt is ez volt a lényege?
Hát persze.
Komolyan?
Hát hogyne? Hát természetesen. Hát az a lényeg, hogyha én egy... Ez a liturgia. Tehát az egyháznak ez a leglényegesebb dolga. A liturgia, leiton ergon, görögül, azt jelenti, hogy egy közös célért végzett együttes szolgálat. Ez a lényeg. A cél közös, ott megvan mindenkinek a dolga. Nyilván a Kapellmeisternek, a karnagynak más a dolga, mint a gyereknek, de ő is csak egy szereplő. Hát végül is az a lényeg, hogy az a darab, ami vagy egy Gregorián, vagy egy népdal, vagy bármi, egy tréfás dal, az jó legyen. És semmi más cél nincsen adott pillanatban. És akkor nem számít, hogy valaki doktor, vagy nem doktor, vagy hány diplomája van.
Tegnap beszélgettem Falus Katalinnal, aki az ELTE-n tanít filozófián, módszertant, és elmesélte nekem a gyerekfilozófiát, ami egy borzasztó érdekes dolog, nem akarok most belemenni. Az a lényeg, hogy nem sikerült Magyarországon bevezetni. A világ számos országában tanítják, és elképesztő eredményeik vannak azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek mennyivel előbbre tartanak azok, akik tanulnak ilyeneket, akik mernek kérdéseket feltenni. És pont arra gondoltam, hogy hát az se véletlen, hogy ti ezt a módszert csak 1-2-3 iskolában tudtátok bevezetni. És nem azért, mert minden nap kell énekelni, hanem mert ez is egyfajta egyenrangúságot tanít meg a gyereknek, nem beosztottságot.
Nem, ez nem beosztottság. Itt a gyereknek el kell fogadnia, hogy amikor eljön az ének próbára, akkor ezt a próbát én vezetem.
És utána, ezt nyilván el is
kiállunk,
fogadja.
Hát
igen.
Kételen, hiszen persze. Ő nem tudja vezetni. Hát ezt ő fölméri rögtön.
De ezt föl is méri.
Hogy
igen.
Ő nem tudná ezt megcsinálni.
Igen.
Tehát akkor ő elfogad engem, és én meg tudom, hogy bár ő nagyon szeretne, de lehet, hogy ezt most 5 perc múlva még nem fogja tudni. De majd fogja tudni 1 hét múlva, vagy 3 hónap múlva. Tehát mindenkinek megvan az esélye arra, és hát persze vannak korlátok. Tehát van, amikor van ilyen darabot, mondjuk egy Bach művet, nem mindig tudunk előadni, mert egyszerűen nincs olyan a anyag, nincs olyan tehetséges, vagy hangiadottságú gyerekanyag épp a kezünkbe. Ezek váltakoznak évről évre, hát attól függ, hogy kik jönnek hozzánk. De ezt az ember elfogadja, most már tudja, hogy ez így van. Persze fiatalon mindig azt hiszi, hogy minden, ide nekem mindent, és akkor mindenkinek mindent megtanítok. Tudom most már, hogy mit lehet és mit nem lehet megtanítani, és a gyerek ezt meghálálja. Tehát ő nagyon, nagyon boldog
nem
azért.
Nem hülye, csak kicsi.
Hát pontosan. Tehát
ő
nagyon
tudja
boldog
saját
azért, hogy ő így van. Tehát, és a gyerekek, mikor ugye vannak szóló koncertek az osztályainkban, tehát ilyen felmérő jellegű, és akkor amíg el nem kezdődik az én szeretlek téged, Pistike, te meg engem, Luizika korszak, amíg el nem kezdődik, addig teljesen konkrét, abszolút profi véleményeket mondanak egymás énekléséről. Onnantól már ez nem ennyire 2x2, mert onnantól már ezért kezdődik egy kis érzelmi ráhatás, hogy nem volt jó, de azért ő nagyon aranyos, meg helyes kislány. Igen, egyébként igen.
Most már 30 éves elmúlt az énekesiskola, a Budapesti Énekesiskola. Meddig jutottatok el? Most hány iskolában tudjátok tanítani? Ez csak a saját határaitok miatt van, vagy pedig azért, mert tényleg nem vevők máshol erre?
Azt gondolom, hogy bárki taníthatná.
Ha akarná?
Ha akarná. Talán ez egy kicsit túlzás, amit mondtam, de igen, tehát mindenki meg tudná szerezni azt a képesítést. Itt valóban arról van szó, hogy beleteszi-e valaki azt a nagyon-nagyon sok fáradtságot, ami ezzel jár, és időt. Tehát, hogyha ezt nem teszi bele, akkor ennek nincs esélye, ugyanis ezt tényleg nem lehet úgy megtanítani, hogy tudok 100 darabot, és azt a 100-at én nektek megtanítom. Nekünk, énekesiskolás tanároknak tényleg 10-szeresét kell tudni ahhoz, hogy tudjam, hogy a mostani 3. B-osztálynak melyik százat tanítsam meg ahhoz, hogy ő ugyanazt megkapja, mint a tavalyi, akinek megint egy másikat tudtam. Tehát ezeket egyszerűen annyira érzékenyen föl kell mérni, hogy kikkel állunk szembe, hogy ne érezzék azt, hogy állandóan számon kérünk. Természetesen számon kérünk, mert hát látjuk rajtuk, hogy lehet, hiszen érdekli őket, meg nagyon izgatja.
De hát ennek van egy konkrét koncepciója, illetve van egy zenepedagógiai módszertan, amit ti megcsináltatok. Igen. Gyakorlatilag ezt meg kellene tanulni, és akkor tudná csinálni szinte bárki az országban, aki támogatást kap a saját iskolájától, és elindulna valami nagyon-nagyon másfajta, tám felszabadult légkör is abban az iskolában.
Valószínű, mert aki, úgy hívjuk, hogy műhelyes, mert ugye itt pont az óbudai korszakból ezek maradtak meg, hogy ilyen énekes műhelyek voltak, amiket ugye a zenészek vezettek. Most is úgy hívjuk a koncertegyüttest, hogy műhely. Tehát az énekes műhelybe járó gyerekek, akik nincsenek sokan, körülbelül 25-en vannak az iskolából, egyébként 200 gyerek tanul nálunk az énekes iskolában.
Már az énekes iskolában is ebből 25-en járnak a műhelybe?
Igen, tehát a legjobb együttesbe, a kiválasztott együttesbe, abban 25-en járnak, akik állandóan koncerteznek, fellépnek.
De ettől a többi
mennek.
Is önfeledten énekel.
Hát hogyne? Persze, természetesen, meg vannak kórus, másik kórus, meg ilyen, meg olyan, amolyan. De az a lényeg, hogy ezt, amíg a gyerekek nem érzik azt, hogy a tanárok mit képviselnek, tehát hogy, és hogy milyen ismeret anyag áll a rendelkezésre, addig ezt ők nem fogják elhinni. Tehát egyszerűen meg kell tanulni zongorázni. Én ütős voltam, persze karvezetős is, tehát valamennyire tudok zongorázni. A mezei kollégám az nagyon jól tud zongorázni. De, és így vagyunk a
énekes... Miért ütősként nem mehetsz? Ja, nem tudod kísérni, mondjuk. Persze, hát azzal is tudnám,
az áriákat, de... vagy a dalokat, amiket
nehéz.
Énekelnek, nem tudom ütőhangszerek kísérni. Úgyhogy valamennyire gyakorolnom kell. Tehát tényleg nagyon-nagyon, hogy mondjam, ez az időrablás, tehát de boldogan csinálja az ember, csak tényleg sok filmet hagy ki, és sok internet kapcsolat szakad meg, mert egyszerűen zenélni kell.
Ez az életed egyik fele volt, a másik Igen. fele a Szent Efrém férfikar, erről pedig a hírek után fogunk beszélni Bubnó Tamással.